Üdvözlöm a hallgatókat, Kántor Viola vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Éles küzdelemre lehet számítani a romániai elnökválasztás hétvégi második fordulójában. A diaszpórában már pénteken megkezdődött a szavazás. Na, a jelöltek esélyeiről Exterde Tibor beszélgetett Szilágyi Mátyás volt nagykövettel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával.
Az első fordulóban az egészen világosan magyar ellenes jelölt kétszer annyi szavazatot kapott, mint ellenfele. Legalább zárul az olló a két jelölt támogatottsága között?
A közvéleménykutatások tanúsága szerint igen, tehát több olyan merőben eltérő eredmény született a jelen hét során, ami nem a első forduló 41-20%-hoz eredményét tükrözte, amelyben Giorgia Simeone fejhosszal vezetett, hanem már gyakorlatilag egy kiegyenlítettebb, akár 48-48%-os esély körüli eredményt jósolt előre. Természetesen eltértek az eredmények, tehát van olyan felmérőintézet, amelyik továbbra is Giorgia Simeone 54-56-57%-os győzelmét jósolja, de gyakoribbak az olyan felmérések, amelyek egy kiegyenlített eredményt, vagy akár Nikus Ordán bukaresti főpolgármester előnyét vetítik előre. Nagyon sok függ természetesen a részvételtől, amely a jelek szerint jelentősen emelkedni fog. Az első fordulós 53,1%-ról akár 66-65% fölé. Ez mindenképpen Nikus Ordán bukaresti főpolgármester esélyeit javítja.
Az RMDS határozottan Nikus Ordán mellett áll, az ő támogatására szólítja fel a romániai magyar választókat, miközben Giorgia Simeone szórólapokon a magyar miniszterelnök fotójával kampányol, mondván, hogy ők jól együtt tudnak majd működni. Mi sülhet ki ebből ön szerint?
Az említett másfélmilliós nagyságrendű röplapozás a szakértők eddigi véleménye szerint egy választási manipuláció lehet, ami széles körben elterjedt az utóbbi napokban Erdélyben. Mindenképpen fontos azt tudni, hogy a magyar választók, az erdélyi magyar nemzeti közösség érdekelt egy nyugodt, stabil, konszolidált helyzetben, ahol jogállamiság, a demokrácia érvényes, illetve a nemzeti kisebbségi jogokat és esélyegyenlőséget maximálisan tiszteletben tartják. Ennek megfelelően Kelemen Hunor szövetségi elnök egészen határozottan a Nikus Ordán bukaresti főpolgármester támogatására szólította fel a magyar választókat.
A külügyi intézetes elemzésében egy egészen elképesztő arányt mond arra, hogy a protest szavazók és a nemzeti kommunista szimpátiájú szavazó bázis együtt egy 40-45%-os tömeget tesz ki. Miért alakult ez így? Ez egyébként Európai Uniós Romániában.
Igen, az Európai Unió tagországaiban, így a legnagyobb országokban is hasonló tendenciák rajzolódtak ki az utóbbi egy-másfél-két évben, így Németországban, illetve Franciaországban is. Látszik az, hogy a szuverenista szélsőjobbos jelölt Giorgia Simeone mögötti 41, de akár 45-48% az bőven összeállítható ebből a protest szavazók plusz a szokásos szélsőséges nemzeti fundamentalista szélsőjobbos szavazók táborából. Romániában a protest hangulat az meghatározó. A hagyományos társadalmi politikai elitekkel szembeni elégedetlenség elutasítás másodszor is rendkívül erős módon kifejezésre jutott. A tavalyi első forduló, illetve az eltörölt első elnökválasztási forduló után a második elnökválasztási nekirugaszkodáskor is. Jelenleg is az első fordulóban megint kikapott vereséget szenvedett a kormánykoalíció jelöltje Kín Antonescu, és ismét csak a két rendszerkritikus jelölt jutott be a második fordulóba. Az embereknek láthatóan, főleg az utóbbi évtizedek vesztes oldalán álló társadalmi szegmenseknek, illetve a diaszpórában élő, mint egy 5-6 millió román elég nagy részének úgy tűnik, hogy elege van a bürokratikus, tehetetlen kormányzásból, a mindent ellepő szisztemikus korrupcióból, illetve abból, hogy a legkomolyabb társadalmi, szociális, gazdasági problémáikra nem kapnak hiteles válaszokat. Ezt politológus, szociológusok úgy fogalmazzák meg, hogy a nem képviselt többség dühe, vagy nem képviselt tömegek dühe nyilvánul meg ebben a protest szavazásban, amely teljesen különböző heterogén világnézeteket, társadalmi hovatartozást és pártszimpátiákat tartalmaz. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez a nagyon nagy tömeg ez egységesen szélsőséges vagy szélsőjobboldali lenne, tehát erről szó sincs. Nem, egy protestszavazás történik jelen pillanatban. Ez még hozzájárul a gazdasági pénzügyi válság, amiben Románia jutott 2024 végén, 2025 elején. A költségvetés hiánya azóta, hogy a múlt év végén mért 9%-osról felkuszott az első negyed évben 10% közelébe.
Szilágyi Mátyás volt nagykövetet, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatóját hallották. Donald Trump amerikai elnök éppen második ciklusának első 100 napjánál tart. Ennek mérlegét az Inforádió Aréna című műsorában vonta meg Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora, a riporterek Szede Tibor.
A fehérházi számok ugye azt mutatják, hogy talán a Gallupnak a felmérése volt, hogy azoknak 98%-a, akik Trumpra szavaztak, most is rászavaznának.
Ez jó szám.
Ami nagyon magas. Viszont, hogyha ezeket a szakpolitikákat nézzük, ott mint idézőjelbe negatívban van. Tehát az embereknek a 52-62%-a negatívan ítéli meg Trumpnak egyrészt az általános tevékenységét, másodszor pedig a szakpolitikákba, tehát a gazdaság területén, még a bevándorlás területén is, azokat az ígéreteket az infláció területén. Tehát ezek olyan számok, amelyek hát ilyen pillanatban nem nagyon kedveznek a kormányzatnak, viszont azok a számok, amelyek kedveznek a kormányzatnak, azok inkább az úgynevezett viszonylagos relatív értékek, mert a demokraták még rosszabbul állnak, mint a Donald Trump, tehát a Donald Trumpnak mínusz 60 az általános megítélése általában, viszont a demokratáknál a kongresszusoknál mínusz 69. A demokrata párt mind olyan, mínusz 64. Tehát nyilvánvalóan ugye Donald Trump és a republikánusok azt mondják, hogy nem abszolút értékbe kell megnyerni a mérkőzést, sem át a másik fél szembe, és ilyen pillanatban jobban állnak, mert a demokratáknál eléggé jelentős zűrzavar látszódik. Tehát egyrészt a régi vezető garnitúra az eltűnőben van, tehát a Clintonék, az Obamáék, Nancy Pelosi, Chuck Schumer és így tovább, őket tartják felerősnek gyakorlatilag Donald Trump 16-os és 24-es győzelméért. Az újak, illetve most sem pillanatban idézőjelben a demokrata pártnak az arca, egyrészt Bernie Sanders, aki maga is 80 év körüli, és hát ő azért nem ilyen tartantívát, illetve...
És aki még... az előző választások elég csúnyán kipöcköltek a demokraták abból, hogy bármilyen pozícióba
igen, tudjon kerülni. Igen. És a másik pedig Ocasio-Cortez, illetve ez a ifjú törökök, nem törökök, hanem szomáliak és palesztinok és egyebek, tehát Rashida Tlaib és a többiek, akik abszolút nem csak megelégedve a jelenlegi demokrata vezetéssel, sőt, nem csak őket, hanem a republikánus vezetést támadják, a fiatalabb generációt is támadják, hogy túl puhák Trumpal, illetve a republikánusokkal szemben. Többek között Schumert azért, mert az adósság plafon megemelésénél együtt dolgozott a republikánusokkal. Tehát ők egy olyan politikát követnek, hogy elvből és zsigerből mindent meg akarnak vétózni, amit Trump, illetve a republikánusok csinálnak. Most ez azt jelenti, hogy ugye a politikai élet még inkább polarizálódott, mint ahogy eddig.
Magyarics Tamás külpolitikai szakértőt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzorát hallották. Donald Trump amerikai elnök kormányra kerülése óta uralja a híradásokat, de most egy új könyv miatt ismét előtérbe került elődje Joe Biden. A szerzők szerint a mainstream média és tanácsadói elkendőzték a volt elnök szellemi leépülését, Svetnik Endre összefoglalója.
Sleepy Joe, azaz álomszuszék Joe, ezzel heccelte a választási kampány idején Donald Trump elődjét, aki dadogott egy tévévitában és Putyin elnökként említette Volodymyr Zelenszkijt. A média sokáig áskálódásként állította be az ellenfele legyőzésében érdekelt Trump beszólásait. Jake Tapper és Alex Thompson újságíró könyvét Joe Biden szellemi hanyatlásáról, illetve arról, hogy környezete hogyan próbálta ezt elrejteni, még a Trump által sokat bírált mainstream is szemlézte. Lesújtó portré egy legyengült elnökről, írta a New York Times. Vádirat Biden leépülésének eltussolásáról állapította meg a Washington Post. A könyvet a liberális médiumok közé tartozó CNN műsorvezetője Jake Tapper és az Axios nevű oldal újságírója Alex Thompson írta, és teljes címe Eredendő bűn, Biden elnök leépülése, annak elleplezése és katasztrofális döntése, hogy újraindul. A jövő héten megjelenő kötet több sokkoló állítást tartalmaz, például Biden vezető tanácsadói saját beosztottjai elől rejtegették az elnököt. Biden tönkretette a pártunkat, mondta a 200 megkérdezett emberből a nevét felvállaló David Plouffe, Kamala Harris későbbi demokrata jelölt tanácsadója. Barack Obama volt elnök, több eseményen beugrott és befejezte a zavarodott Biden mondatait. Az elnök egyszer úgy lefagyott, hogy nem ismerte meg a neki adományozó vacsorát szervező George Clooney hollywoodi színészt, akit ez sokkolt és Biden visszalépését kezdte sürgetni, és az elnök tanácsadói azt fontolgatták, hogy kerekes székbe kell ültetni. Azt, hogy a beosztottaktól rejtegették Bident, egy a fehérházi állásáról lemondó vezető tanácsadó mondta, bevallva azért tették, hogy az emberek ne fogják fel, hogy 2023 elejétől kezdve milyen méreteket öltött a leépülése. A tanácsadók csak délelőtt 10 és délután 4 között engedélyezték neki a fontos ügyek intézését. A beszédíróknak kiadták, hogy rövid szövegeket írjanak, és elérték, hogy az elnöki gép rövid lépcsőjén menjen fel. A szerzők szerint a First Lady Jill Biden volt az, aki lezárt minden beszélgetést, ha a férje életkora került szóba, és a tanácsadók egy része az ő befolyás alatt állt. Közben Biden az elmúlt napokban interjúkban próbálta bírálni, hogy piszkálták az életkora miatt. A Daily Beast című oldal szerint a könyv két szerzője akkora botrányra számít, hogy válságkommunikációval foglalkozó szakértőket béreltek fel. A CNN-es Teppert például a Trump hívők azzal vádolják, hogy sokáig részt vett abban, amiről most könyvet írt, és még profitál is belőle.
This is just more liars lying about their lies.
A hazugok hazudnak a hazugságaikról. Vagy tudják, mi folytott, vagy annyira el voltak varázsolva, hogy csak most fogják fel, hangzott el a Fox News műsorában.
Some of the criticism is fair.
Erre Tepper azt mondta, a bírálatok egy része jogos. Tudva, amit most tudok, alázattal tekintek vissza erre az időszakra, közölte. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A brit kormány a bevándorlási szabályok szigorításával évente 100 000 fővel vágná meg a legális bevándorlást. Starmer miniszterelnök ezzel nem az 1000 számra csónakokon érkező illegális migránsokat vette célkeresztbe, Svetnik Endre összefoglalója.
Without them, we risk becoming an island of strangers.
Ha nem lépünk fel, az Egyesült Királyság az idegenek szigetévé változik, figyelmeztetett Sir Keir Starmer brit kormányfő, aki hétfőn jelentette be, hogy jelentősen szigorítják a bevándorlási szabályokat. A munkáspárti brit kormány és konzervatív elődje is hatalmas nyomás alatt volt az erősödő és az egykori Brexit vezér Nigel Farage vezette Reform UK miatt. A párt szerint a brit elit tétlenül nézi az illegális migrációt, de Farage közben a legális bevándorlást is erősen korlátozná. A Starmer kabinetnek egy frissen kiadott konzultációs anyagában olvasható célja és ígérete az, hogy évente 100 000 fővel csökkentsék a betelepülők számát, nem kizárólag, de főként a csónakokról leugráló illegális migránsok érkezése idegesíti. Starmer szerint le kell zárni a politika sötét fejezetét és vissza kell venni a határok ellenőrzését. Ironikus módon ezzel kampányoltak a Brexitet megvalósító konzervatív kemény magtagjai. Ami még ironikusabb, 2023-ban, tehát azután, hogy a Brexit pontot tett az Európai Uniós polgárok nagy-britanniai szabad munkavállalására és letelepedésére, és még a Tory kormányzás idején rekordszintre ugrott a Nagy-Britanniába irányuló nettó migráció, és elérte az évi 906 000 főt. A konzervatívok elkezdték szigorítani a legális bevándorlás feltételeit, és a szám 728 000 főre esett, ahogy a korábbi kormány lépései elkezdték kifejteni a hatásukat. Az új kabinet javaslatai között van, hogy az angol nyelv jobb ismeretét fogják megkövetelni a vízumért folyamodóktól és családtagjaiktól. Megdrágítják a munkaadók számára a külföldi dolgozók szponzorálását, és immár 32%-ot fizetnek majd a keresetük után. Közben az úgynevezett képzett dolgozói vízumhoz meg fogják követelni az egyetemi végzettséget. míg az alacsonyabb kvalifikációt igénylő munkakörökben csak korlátozott időtartamra lehet majd beutazni, és akkor, ha bizonyítottan munkaerőhiány lépett fel az adott ágazatban. A briteknél régóta probléma az idős és beteg gondozás, amit sokszor külföldi ápolókkal oldottak meg. A Starmer kormány leállítja a gyakorlatot, hogy külföldről hozzanak be ilyen dolgozókat, ami nyomás alá helyezheti a gondozói rendszert. Ezen kívül 2 évről 1,5 évre mérséklik azt a maximális időszakot, ameddig egy brit egyetemen diplomázott külföldi diák a védés után az országban maradhat. A családegyesítések kérdésében, például amikor letelepedett brit vagy EU-s polgár akarja behozni a házastársát, szintén szigorítás várható a nyelvi követelményekben és a szponzor minimum kereseti szintjében. A tervet hevesen bírálták egyes munkáspárti és szakszervezeti képviselők, akik szerint a kormányfő úgymond a szélsőjobb hisztérikus nyelvezetéhez folyamodott. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Hétfőn bejelentette a 40 éve a török hatalom ellen harcoló kurdisztáni munkáspárt, hogy feloszlatja magát és befejezi az Ankara elleni fegyveres harcot. Mindezt azután, hogy a közelmúltban a szervezet 1999 óta bebörtönzött vezetője Abdullah Öcalan erre szólította fel a PKK-t. Kocsonya Zoltán, Egeresi Zoltánt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársát, Törökország kutatót kérdezte.
A történelmi jelentőségű bejelentésre tényleg folyamán került sor. Ebben a döntésben a pártnak a párt kongresszusa hozta meg ezt a lépést, amelyben azt nyilatkozták, hogy a politikai feltételek úgy alakultak, hogy megérett a döntés, hogy a párt, mert a kurdisztáni munkáspárt feloszlassa magát, és abba hagyja a tevékenységét, a PKK, tehát a kurdisztáni munkáspárt név alatt. Ez a párt alapvetően azért hozta meg a döntését, mert Törökországban az elmúlt hónapok folyamán megindult egy, hát fogalmazzunk úgy, békefolyamat, amiben bevonták ennek a formációnak a alapítóját, Abdullah Öcalant, aki egyébként 1999 óta egy törökországi börtönben van, viszont azóta is a PKK-nak a tiszteletbeli vezetője, illetve a törökországi és azon kívüli kurd lakosság körében egy, hát talán kimondhatjuk, egyfajta nemzeti hősként vagy vezérként funkcionál, tehát az ő szava, még akkor is, hogyha börtönben van, és nagyon ritkán tudja eljuttatni a nyilvánossághoz, nyilván ezt mindenféleképpen török politikai támogatással vagy akarattal teszi. Viszont az ő szavának van súlya, és ennek a békefolyamat keretében ő február végén azt nyilatkozta, hogy le kell tenni a fegyvert, és hát erre rezonált a mostani döntés is, ami mögött nem csak ez a spirituális, politikai igény nyilvánult meg, vagy késztette őket, hanem az a helyzet is, hogy Törökország azért az elmúlt nagyjából 8 éves időszakban alaposan meggyengítette a PKK-t. Alapvetően kiszorított a Törökországból, Irakban is nagyon komoly veszteségeket okozott neki, ugye több tucat török bázis lépte Észak-Irakba, és hát katonailag is, hát nem is lehetetlenítette el, de nagyon meggyengítette a pártot.
Ugye egy pártról beszélünk, egy pártról van szó, ennek van tagsága. Mi lesz a tagsággal, szélnek keresztik őket, és egyáltalán megfogadja a tagság ezt, hogy tegyétek le a fegyvert?
Igen, ezeket még nem tudjuk. Ugye nyilván nevében párt, gyakorlatilag ez egy terrorszervezet, vagy hogyha úgy tetszik, egy gerilla szervezet, tehát alapvetően ez egy katonai alapon működő történet. Központi döntés született, az alapvetően a tagság ennek megfelelően fog eljárni, de vannak a PKK-n kívüli fegyveres kurd csoportok is, úgyhogy ez egy nagy kérdőjel, hogy mennyire lesz gyors és mennyire lesz egyértelmű ez a leszerelés, és arról egyelőre még nincsenek információk, hogy milyen lesz pontosan a folyamat. A törökök nem ígértek a törökországi kurd kisebbségnek különösebb jogokat, nyelvi jogokat, autonómiát, tehát semmi olyasmi nem volt a török kormányzat részéről ajánlott mérleg nyelvében, ami jelentős kedvezményekre vagy erre a döntésre készíthette volna a PKK-t. Itt alapvetően az volt, hogy katonailag nem sok jóra számíthatnak a jövőben. A török gőzhenger, hiába van most jelenleg éppen fegyverszünet, az folytatódhatott volna, vagy folytatódhatna, amennyiben nem sikerül megegyezni. A jelenlegi kérdés, hogy mi lesz a szíriai kurd entitással, mivel az ottani kurd fegyveres csoportok alapvetően a PKK támogatja, ahhoz kapcsolódnak, és Törökország az ő esetükben is gyakorlatilag egy teljes fegyverletételt követel, viszont ez nem hangzott el a mostani kongresszuson, erre nem is tett ígéretet a PKK, úgyhogy várható, hogy itt még lesznek feszültségek.
Csökkenhet ezzel Törökországban a terrorveszély, a terrorfenyegetettség, és egyáltalán milyen hatással lehet a tágabb régió biztonságára mindez?
Most abban az esetben, hogyha tényleg ez egy tartós leszerelés lesz, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy azért Kelet-Törökországban sokkal nyugodtabb körülmények között indulhat meg a fejlesztés. A katonai, állandó katonai jelenlétet nem is fogják megszüntetni a törökök, de csökkenthetik, és ez mindenféleképpen gazdasági és politikai nyitásra ad majd lehetőséget. A másik, és jelenleg még szintén nagy kérdőjelet tartalmazó ügy, az az, hogy a török parlamentben van egy kurd párt, ami alapvetően össztörökországi baloldali pártként definiálja magát, de alapvetően kurdok a szavazói és a képviselői döntő része is baloldali kurdok, és legbaloldali törökök. És ugye ez a párt eddig állandóan nyomás alatt volt a török kormányzat, illetve részben a közelmény részéről, mondván, hogy ők összejátszanak a PKK-val. Na most, hogyha a PKK megszűnik, és tényleg sikerül egy tartós békét elérni, akkor ez a fajta politikai nyomás enyhülni fog a kurd párton, és megvan az esélye annak, hogy politikai úton egy sokkal nyugodtabb légkörben esetleg olyan jogokat tudnak harcolni a kurd lakosság számára, ami eddig alapvetően nem jelenhetett meg. Ez nem lesz egy könnyű út, ez biztos, hogy el fog húzódni, de most jelenleg nagyon sokan, és részben a párt vezetősége is abban bízik, hogy ezután a változás után sokkal konstruktívabb környezetben fognak tudni majd politizálni, és ebben az enyhébb környezetben sikerülhet majd kiharcolni olyan jogokat, amelyeket eddig nem adtak meg Ankarában.
Egeresi Zoltánt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársát, Törökország kutatót hallották. Az a fias döntést hozott az orosz törvényhozás, ezentúl tilos külföldi autóval taxizni. Jöhetnek a sárga ladák és az egykori nyugati gyárakban készült orosz kocsik. Mindez azzal jár, hogy sok taxis lesz kénytelen feladni hivatását, vagy illegálisan folytatni. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
Leszámolt a külföldiekkel, legalábbis a külföldi gyártmányú autókkal a taxiágazatban az orosz állami duma. A törvényhozás kedden olyan jogszabályt hagyott jóvá harmadik olvasatban, amely kimondja, ezentúl csak orosz gyártmányú kocsival lehet taxizni az orosz utakon. Viszlát kényelem, kommentálta nem éppen hazafiasan a hírt az egyik vezető orosz híroldal, amely megjegyezte, hogy az idegen taxik tilalma jövő márciustól lép életbe. Az oroszokat cikiző mémgyártóknak azonban jobb lesz elolvasni a hírt, mert nem feltétlenül csak a szovjet időkörököseinek számító márkákat mázolják majd sárgára. Például lehet majd taxizni a Chery nevű márka Tenet nevű modelljével, amelyet az egykori Volkswagen, ma AGR nevű gyártó állít elő. Továbbá az Exceed nevű járgánnyal, amely egy volt Mercedes-Benz, mai nevén Avtodom gyárból kerül ki. Az ukrajnai invázió után emlékezetes módon több nyugati vállalat vonult ki az orosz piacról, miközben a hatóságok eszközeik szinte kopejkákért történő eladásaira kényszerítették a cégeket. A Gazeta.ru olyan ismeretlenül hangzó márkákat is említ a taxizásra használható orosz gyártású kocsik között, mint az Evolut és az egykori Volga gyár tervezett terméke a Shangan, valamint a kaliningrádi Omoda, Jetur, Kaiyi és Baik. A törvényhozók bürokratikus fogása szerint a megfelelés feltétele az úgymond szükséges lokalizációs pontszám felmutatása egy-egy autó esetében, de bizonyos régiókban később teszik kötelezővé a hazai gyártású taxikat. Az orosz üzleti világnak nem tetszett, hogy a közbeszerzésekre kitalált pontrendszert a tisztán üzleti szférában is alkalmazni akarták a törvényhozók. Először úgy tűnt, el is érték, hogy ez ne történjen meg, de a törvény későbbi változataiba mégis visszatértek a pontok. A vállalkozói szervezetek figyelmeztettek is, hogy egy sor taxis kiszorulhat az iparból, és adóelkerülőként dolgozhat tovább a szürke gazdaságban. Az orosz kormány elemző központja szerint 507 ezer taxis távozhat az ágazatból, és a felük feketén folytathatja, ami egy idő után a gépjárművek biztonságosságát is kérdőjelessé teszi majd. Ki tudja, lehet, hogy visszatér Moszkvába a 80-as, 90-es évek gyakorlata, amikor a Volga taxiktól kezdve a teherautókon át a mentőkig bármilyen járművet le lehetett stoppolni az utcán, és a sofőrrel megalkudva utazni bennük. Az igazán szerencsések néha egy-egy plüssüléses, függönyös és kifényezett Volgát is le tudtak inteni, amelyben napközben valamely magasrangú párt vagy kormány illetékes utazott. Szvetnik Endre, Inforádió, London.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszöni a figyelmüket a műsorvezető Kántor Viola. Viszont hallásra!